Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Kedves hallgatóim! Ma a Bibó István Közéleti Társaságba látogatunk. A Bibó István Közéleti Társaság elnöke Kuncze Gábor, főtitkára Volosin Hédi. A mai műsorban Romsics Ignác előadását hallgathatjuk meg a köztársaság napja alkalmából. Jövő héten, hétfőn, ugyanebben az időben, a köztársaság napja alkalmából Spíró György az előadó, Kuncze Gábor és Bródi János ünnepi beszédét hallgathatják meg.
Kedves barátaim, köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Annyi kedves ember van itt, hogy most nem kezdek el külön köszönhetni mindenkit, mert akkor estig nem végeznénk. Egyet azonban hadd említsek meg. Köszönöm szépen, hogy itt van ifja Bibó István, és megtisztelt a rendőrt. Azért is köszönöm, hogy eljöttek, mert látom, hogy nagyon sokan hozzájárultak a rendezvény költségeihez, amit szintén köszönöm szépen. Természetesen ez nem jelzés azok felé, akik esetleg nem, hogy kifelénységük lesz az a helyzetben. És akkor annyit hadd mondjak még el, hogy változás történt a Bibó Társaság élén. Balázs Péter, aki meghatározott ciklusra vállalta a feladatot, teljesítette a vállalását. Utána leköszöntött, és én lettem az elnök. A elnöknek megválasztották Jeszenszki Gézát, aki családi okok miatt most nem tud jelen lenni, és főtitkárnak pedig Volosin Hédit, úgyhogy mi vagyunk azok, akik mostantól szervezik. És akkor most felkérem Romsics Ignác professzort, hogy tartson egy előadását.
Köszönöm szépen! Tisztán jelenlévő hölgyeim és uraim! Az emberi együttélés formájában való gondolkodás szinte olyan régi, mint az emberiség. Legalábbis, amit írottam, hogy vissza tudunk követni a forrásokban, írott forrásokban, azt látjuk, hogy az ókori körülöket ez már erősen foglalkoztatta. El fogok jutni a mai nevezetet. Plátont is foglalkoztatta, Arisztotelészt is, és hogy a saját szakmának a jeles képviselőt se hagyjam ki, Tükidideszt is, és különösképpen Polibuszt. Ezek közül az akkori gondolatok közül én Arisztotelészét emelném ki, ami egyébként megfelelt a akkori történetírók álláspontjának, Polibuszt is, tehát ennek következőnek hozzám is közel áll. Három alapformát különböztetett meg Arisztotelész, és ennek három elkapcsolódó formáját. Az annak alapján, hogy az akkori görög városállamokat irányításában hány ember vett részt, és hogyan gyakorolta a hatalmat, az irányítást. A három alapforma ilyen szempontból volt a monarchia, amikor a főhatalmat egy ember gyakorolja, az arisztokrácia, amikor a királynak, elvileg a királynak gyakorolják, de mindenképpen egy szűkebb kör, és a politikája, ami fordítható köztársaságnak is, fordítható demokráciának is, ami tulajdonképpen nem állt távolítással. És ennek a három pozitív formának, vagy legalábbis elvileg igazságosnak tekinthető, vagy működőképesnek tekinthető formának megkülönböztetett három elkapcsolódó nemes változatát. A monarchiákról lehet tyrannisz, amikor a uralkodó nem a népe javára, hanem a saját hatalma gyarapítására használja ezt a hatalmat. Az arisztokrácia, amely az arisztokrácia, az királyokat jelent eredményben, az oligarcháknak az uralmát, és végül a politéra, vagyis a köztársaság, amikor a csőcsebét kerül hatalomra, és ezt ő demokráciának neveztek. Mi azoknak a német történészek, főleg Kozellek és a környezete csináltak hozzá egy nagy égkötetes munkát, ilyen vastag munkát, arról, hogy a fogalmaknak a tartalma hogyan változik időben. Ez a demokrácia. Köztársaságok az ókorban elsősorban városállamokban voltak, leghosszabb ideig a római birodalom előzményének tekintető római köztársaságban, majdnem 5 évszázadon keresztül, időszámításán 509-27-ig. És a hosszú fönnmaradásának valószínűleg az oka, hogy egy hibrid rendszer volt, amely a monarchiának, az az arisztokráciának és a népuralomnak kis bizonyos elemeit kombinálta, voltak konzulok, mint az uralkodónak felelnek meg, volt szenátus, amely a gazdag kiválóemberek, és voltak népülések, ami a demokráciát képviselte. Persze ez addig tudott működni, ami a Római Köztársaság egy akkori logisztikai viszonyok mellett egy belátható területen működött. Amikor a Római Birodalom elkezdett terjeszkedni, és igazából kialakultak azok a határok, amelyek, ahogyan ismerik a Római Birodalmat, praktikusan a föld között tenger partvidékének egészen északon délre keleten, onnantól kezdve ez nem igen tudott működni, és talán ez az egyik fontos oka, hogy átadta a helyét a császárságnak. A továbbiakban a Római Birodalom bukása után, a császárság bukása után a legáltalánosan elterjedt államforma Európában a királyság volt, vagyis a monarchia. Az egyes városállamokban, például a Velencében, a Genovában hosszabb, rövidebb ideig működtek köztársaságnak tekintett demokratikus berendezkedésű irányítási rendszerek, de az általános, ez volt a kivétel, az általános a monarchia, a királyság volt. Ezekben is meg kell különböztetnünk azonban két változatot, egy nyugati típusú és egy keleti típusú. Na, mindkét esetben az uralkodó legitimitása az mennyekből, az Úristentől származott, mint ahogyan a keresztény felfogásban, de a világi történések mindegyikének az oka, a magyarázat elve az a Úristennek az akaratban. És ez a monarchiákról is érvényes volt, de mégis tehát a kereszténység ezeknek a középkori monarchiáknak tulajdonképpen a legitimáló ideológiára mondhatjuk. Mégis ez a különbség, ami kelet és nyugat között ma is látszik, akkor is megvolt, és ennek a legfontosabb eleme az, mi, ahogy ezt a korszaknak a nagy apologétája és ideológus, a Szent Ágoston leírta többek között az Isten Városa című munkájára a Márkban is, hogy az Isten és az világ állam különbözik. Ez Nyugat-Európában a későbbekben ez a különbségtétel lehetővé tette azt, hogy a világi kultúra próbálja magát valamilyen mértékben önállósítani az egyházi kultúrától és az egyházi ideológiától, míg a keleti világban, mint tudjuk, az állami uralkodó azonos volt az egyháznak, az ortodox egyháznak a legfőbb vezetőjével is. Ez tehát a hatalomgyakorlás formájában egy nagyon fontos különbségtétel, amit a későbbiekben, főleg a reneszánsz és a humanizmus idején, de a reformáció idején is meg is erősítettek. Luther egyik fő célja és követelése az volt, hogy az állam és az egyházat következetesen válasszák el egymástól, és az állam garantálja a különböző valláshoz tartozó embereknek az egyforma jogait és a működését. De hivatkozhatunk a városoknak bizonyos értelemben a különállására és a kivittnek maga, vagy akár a nemesség, a rendiségnek az uralkodó befolyására biztosított lehetőségét. De ez nem jelenti a monarchiáknak a végét. Az első köztársaságok, az újkori köztársaságok, amelyek már szoros kapcsolatban vannak a mai demokratikus köztársaságokkal is, ezek a felvilágosodás megelőző időszakban és a felvilágosodás korai időszakában keletkeznek, a 16. század végén Németalföldön, így jön létre az a hét tartomány, amely a modern köztársaságnak az első formáját valósítja meg, függetlenül attól, hogy később átalakult királyságban. Majd a 17. század végén Svájc, amely a mai őrzi azt a alapjában azt a köztársaság államformát, amit akkor alakultanak ki. Nagy-Britannia, amely szintén élen járt a gazdasági társadalmi fejlődésben Németalföldhöz hasonlóan, szintén kísérletezik a köztársasággal ekkor, ám Cromwell halála után a vidéki arisztokrácia, a földbirtokos nemesség visszaállította a királyságot. Ám de nem azt a királyságot, ami elérhetetlenül volt annak. Innentől kezdődően a 17. század végétől Nagy-Britannia folyamatosan királyság, alkotmányos királyság. Ami az akkor kialakított rendszerét azt jelenti, hogy volt már akkor egy felsőház, ahol a felsőbbság és a nemesség az arisztokrácia képviselőt kaptak helyet, és volt egy alsóház, ahol a polgárok, a parasztok, az összes parasztok, és a kormány, amit a király nevezették, ennek a parlamenten országgyűlésnek volt felelős. Ezt ugye mi 1848-ban találtuk ki először, kicsit később, két évszázadban. De, és ezt hozzá kell tenni, ha a király megmarad, és a király a törvényhozással szemben vétójoggal rendelkezik, a angol brit királyra ezt a mai napig egyetlen egyszer sem alkalmazták. Minden esetben elfogadták a parlamentnek a döntését helyesen. A felvilágosodás második szakaszában, a 18. században azután különböző államokban alakulnak ki köztársaságok. Legelőssorban is az Egyesült Államokban, amely a 1776-os függetlenségi nyilatkozatban, majd 1782-es alkotmányban a világban először rögzítően a alapelveket, amely minden azoknak működő demokratikus köztársaságban az alapelvek közé tartozik. Ez pedig az, hogy minden ember egyenlőnek születik, jogilag minden ember egyenlő, mindenkinek egyforma joga van a boldogulásra, és hogyha a megválasztott hatalmú képviselők visszaérnek a hatalmukkal, akkor a népnek, amely a szuverenitásnak a legfőbb forrása, jogától áll leváltani ezeket a hatalmi gyakorlókat. Ugyanez a gondolat jelenik meg a Franciaországban, ahol 1789-ben a forradalom elsőjét adják az emberek és polgári jogok nyilatkozatát, ugye helyenelnök szerint, és noha az is átalakul később, van polgárkirályság, van napolyoni császárság, de végül a köztársaság lesz az, amely Franciaországban megvételesedik. Igaz, hogy ennek különböző a változatai, nem, és ha követem jól a számokat, akkor nem tudom, most az ötödikén vagy a hatodikán tartanak köztársaságként, mindig itt is valaki marad, ami csak a harmadiknál a saját időszámításuk szerint. De köztársaságnak. Azonban tovább más a 19. században a polgári átalakulás a liberalizmus elterjedés ellenére nem általános államforma a köztársaság. 1900-ban, a 20. század elején összesen 50-51 néhány államban a világban. Ezek többsége Európában. Ezek közül az európai független államok közül három köztársaság van mindössze, a többi királyság, ez a három köztársaság Svájc, Franciaország, és 1910-től, nem 1900-től Portugália. A 20. században ez nagyon nagy mértékben megváltozik, mert például több mint 200 államot tartunk számon a világnak, és ezeknek a többsége ma már köztársaság. Hogy néz ki mindez Magyarországon? Mint tudjuk, hosszú időn keresztül Magyarország hagyományosan királyság volt. Először Árpád-házi uralkodók alatt, Szent Istvántól 1301-ig, utána Vegyesházi uralkodók alatt az Arnasok és másoknak a jagellóknak, igen, Anzsuk jagellóknak a részvételével és a Habsburgokéval, akik 1541 után, de különösképpen a török kiűzése után Magyarország örökletes királyaivá válnak a 18. században, ezt a magyar emberek elfogadják, először a férfiából, azt követően viszont női is. Tehát innentől kezdődben az örökre Habsburg királyságnak vagyunk a része. Ugyanakkor a reneszánsz is, a reformáció is, de különösképpen a felvilágosodás eszmény is hatnak Magyarországon is. És ez is egy nagy különbség kelet és nyugat között, ahol se kelete, se reneszánsz nincs, se felvilágosodás nincs, se reformáció nincs. Ez egy óriási különbség, és Magyarországon igaz, hogy az akkori nyugatnak a kelet szélén, de mégis hat ez. És az először az 1790-es években kivontakozó Jakabincs mozgalom vezetői ideológusai körében jelenik meg, akik sok szempontból a francia forradalom és a felvilágosodás eszmének a hatása alatt keresik a képnek, vagy keresik Magyarország modernizálásának a lehetőségét. Ingadoznak az alkotmányos királyság és a köztársaság között. Ingadozik Martinovics is 1793-as alkotmánytervét olvasva, nehéz előtteni, hogy melyiket szeretné tulajdonképpen, mert néhol ez, néhol az. És ugyanez a talán a legrokonszenvesebb Jakabinus Hajnóc Józsefnek a írásában is. Rokonszenvedik az amerikai alkotmányos monarchiával, és rokonszenvedik a francia és az amerikai köztársasággal is. A fiatalabbak, akkor is a fiatalabbak voltak a legkövetkezetesebbek, és egyik igaz, amit 20 éves múlt Ősz Pál, jogász, egyértelműen a köztársaság mellett fogsor, ezekkel a szavakkal idézem. Ami a köztársaság államformát kívánnánk bevezetni Magyarországon, ez nem azért volt, hogy hazánk létét megszüntessük, hanem inkább azért, hogy a polgári előjönnek és a különböző társadalmi osztályok közti igazságosak elosztásával szilárdabb öntudatra ébresztünk. Célunk ugyanis, aminek elérésére törekedtünk, a haza jóléte és az emberi nem nagyobb boldogsága volt. Érdemes felfigyelni arra, hogy a köztársaság jelenlével összefüggésben az akkori a magyar jakobinusok körében tudatosul először igazából az, hogy Magyarország nem is homogén nemzetállam, vagy nem egy egyetlenkodó állam, hanem több nemzetiségű, több alkotmányból áll, és talán megjelenül Martinovics írásában jelenik ez meg, aki már akkor etnika úgy gondolja, hogy a jövő, a magyar királyságot, a köztársaságot bármi is lesz, etnika dolgokon kell berendezni, föderális alapon, nem pedig francia mintára centralisztikusan. Mert Magyarország etnikai állapot, etnikai viszonyok olyanok, kevesebb, mint 50% volt akkor magyar, a régi 40%-43%. Olyan, hogy nem lehet kiegyeztetni a többit, egyforma jutottat kell adni nekik is. El lehet gondolkodni az, hogy ez ilyen Martinovics is nekünk eszébe, miért nem Széchenyinek és miért nem Kossuthnak. Én elgondolkodtam rajta, de igazi válaszom nincsen, csak feltételezésem, hogy talán azért, mert Martinovicsnak a felmenő az apja és egy Orbán Dészláv származású katonatiszt volt, és papot Martinovicsot hol Lendbenbe helyezték, hol a Kárpátaljára helyezték, tehát volt alkalma egyrészt megismerkedni Magyarország viszonyaiban, másrészt utazott Nyugat-Európába, Párizsban és Belgiumban is, és talán látta, Svájcban is volt, és látta az ottani törekvéseket is. Ez a hagyomány, ez a jakobinus hagyomány a következő évtizedekre elfelejtődött. A ferenci abszolutizmus időszakában, aki így is gondolkodott, azt nem hangozta. A belső reformokon volt a hangsúly. 1848-49-ben azonban ismét felszínre kerül a köztársaság, és talán nem véletlenül ismét elsősorban a fiatal forradalmár körében, nem Kossuth vagy Széchenyi körében ilyenkor. Petőfi az egyik ilyen, akinek nagyon lesújtó véleménye van a királyokról, ez többször le is írta, de a prózában is megfogalmazta azt, hogy ha valamely eszme világszerűvé lesz, előbb lehet a világot magát megsemmisíteni, mint belőle azon eszmét kiírtani. És ilyen most a Resztetnika eszméje. És hogy nagyobb nyomatékot adjak annak, amit mondtam, elhoztam egy Petőfi kötetet is, és abból több verset lehetne idézni, amely ezt bizonyítja, de ilyen például Resztetnika, amelyből néhány mondatot felolvasva, 48 augusztusában vagyunk. Resztetnika, szabadság gyermeke, szabadság anyja, világ jótevője, ki bújtosol, mint a Rákóczia, köszöntelek a táborból előre. Mert győzni fogsz dicső Resztetnika, bár vessen ég és föld elébe gátol, miként egy új deszert Napóleon, elfoglalom majd a kerek világot. Ha megverjélem a műlepet, barátném, emlékezzetek meg róla. Republikánus vagyok, és az veszek a föld alatt is, ott a kaposóban. Egy kicsit később vers, ami jobban ismer, az itt a nyilván mi belőle. De az első verszaka, itt a nyilván mi belőle, király székál előtte. Beledőlem bársonyába, hogy csak úgy porzik kínjába, éljen a köztársaság. Az akasszátok fel a királytet, azt már nem érzem, meg az ehhez hasonló radikális álláspontokat, de hogy megváljanak bennünket valamiféle illegális szerveztetéssel. De Petőfi mellett ez a vélemény a nagyjából Vásárhelyi Pálnak, és ez a vélemény azoknak a fiataloknak, akiket március ifjak néven ismerünk, vagy azok egy részében, és akik a forradalom győzelme után a március 15-e című lapot kiadták. Ebben a napban olvasható, idézem, le kell fektetnünk egy föderális reszpublika alapjait. Mindkét szó a jelzős hangsúlyban nem egyszerűen reszpublika, föderális reszpublika, mert ők is tisztában vannak azzal, amivel a jakobinusok, hogy a jövőre kell gondolnunk, nem pedig a gót időből fennmaradt históriai jogokat fenntartanak. 1849. április 14-én, amikor a szabadságharc eljött odáig, hogy a Habsburgot detronizálják, nem kiáltják ki a köztársaságot. Nem döntenek ebben a kérdésben, hogy Magyarország királyság akar lenni, vagy köztársaság akar lenni, abban döntenek, hogy nem akarnak a Habsburgok jogalapot tovább élni. És ezért a detronizáció, és ideiglenes jelleggel ezért nevezik ki Kossuth Lajos kormányzóelnöknek. Hogy majd egy nyugodtabb időben alkotmányoz a menzetgyűlés fogadtatni. Világos után ez Magyarországon természetesen megkerül a napirendről, megerősödik a Habsburgoknak az örökletes királysága, megkoronázzák 1867-ben ünnepélyesen Ferenc Józsefeti Budán ismét, és innentől kezdődően Magyarország, úgy mondjam, a Habsburg császárság részeként egy különálló entitás, mert a királyság, király és a császár ugyanaz, ami hát a lakosság többsége számára, úgy tudjuk, hogy legalábbis a politikának tudatos rétegek számára elfogadható. Az emigrációban élők azonban nem csak azt nem fogadták el, hogy Magyarországon a Habsburg uralomban, hanem a királyság eszményével szemben is föntartásai voltak. Kossuthnak az emigrációban kidolgozott reformtervei vagy nem foglalnak világosan állást, vagy pedig a köztársaság nem foglalnak állást. Kossuth egyik levelében 1850-es években ezt írja. Republikánus gondolkodású ember vagyok, nem is hiszem, hogy gondolkodó ember más lehessen, mert az csak ugyan a józan ésszel ellenkező fogalom, hogy egyes dinasztiák uralkodása vessetlen magát a társadalmi szervezet céljául, és a nemzetek az ő birtokosoknak tekintessenek, uralkodásuk tárgyává degradálhassanak. Tudom, hogy amíg minden emberi intézménynek, ugye a republikánus kormányformának is vannak árnyalnalai, hanem politikai számtalan a reszpublikán mégis fölében helyezi az ezidáig ismert kormányformát. Ezeket a nézeteket a turizmus korában nem lehetett hangoztatni, aki hangoztatta, az nem sok jóra számíthatott, de azért nem volt megtiltva. Úgyhogy alakult is egy köztársasági párt Nagy Györgynek a vezetésével a 19. század végén, 20. század elején működött, Nagy György egy székely, kurta neves volt tulajdonképpen, és nem kifejezetten szerette a Habsburgokat, úgyhogy emiatt szervezett egy ilyen köztársasági mozgalmat, amely azonban komolyan befolyásra nem első világháború összeomlás forradalmak végig is kezdte. És újra fölmerül ugyanaz, ami 1848-49-ben királyság lettünk, köztársaság lettünk, vagy mi lettünk. Negyedik Károly, aki 1916-tól a császár és a király trónon ült, megkönnyítette az országoknak, a magyaroknak is a dolgát, mert látva a forradalmi hangulatot és a király ellenséget is érzékelve, 1918. november 11-én, illetve 13-án lenyújt a trónjáról. Pontosan van a két nyilatkozata is van, a kettő nem teljesen ugyanaz, de lényegében hasonló, lemond az osztrák császárság, lemond a császári trónról, és visszavonul a király jogainak a gyakorlásától, ami hatalmas jogi irodalmat produkáltatott, tehát a későbbiekben, hogy ezt felmondásnak kell értelmezni, vagy nem kell felmondásnak értelmezni. A 18. október végén hatalomra került magyar politikusok Évükön Károly Mihályon, minden esetben lemondásként értékelték, annak ellenére, hogy Károly, negyedik Károly nevezte ki miniszterelnök először. Tehát ő egy legitimitását először onnan nyerte, azt követően a Magyar Nemzeti Tanácstól, fölmerült, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlés kellene összeülni, az adott helyzetben azonban háború vége, összeomlás, románok, szlovákok, délszlávok, úgy gondolták, hogy ezt nem lehet jól megszervezni, ezért a Nemzeti Tanács döntött, hogy Magyarország átalakult köztársaságá. De milyen köztársaságá? Elegendő, ha azt mondjuk, hogy csak köztársaság, vagy pedig egy jelzővel meg kell határozni a köztársaságnak a tartalmát. Mert lehet a misztokratikus, oligarchikus, sokféle. Szabó Ervin köre, egy szociáldemokrata volt, egy valós szociáldemokrata, az ő követői azt mondták, hogy azt kell mondani, hogy szocialista. Nagy György, a köztársaságokat vezeti, azt mondja, Székely Kislemes, nemzeti köztársaság. Juhász Nagy Sándor utólag azzal magyarázza, hogy nem akarják le, és voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy legjobb, hogy nem azt mondjuk, hogy szocialista, nem azt mondjuk, hogy nemzeti, hanem legelés jelentére utam azt mondjuk, hogy négy köztársaság. Így lesz négy köztársaság. 1918. november 15. 6. Magyarországon és ideiglenes köztársaság elnökként választják Károly Mihályt. Azzal a hátsó kis fejezve gondolattal, hogy milyen viszonyok lehetővé teszik, akkor egy általános normális jogi keretek között fogják a köztársaság elnökét megválasztani. Károly Mihályban az utóbbi időben elég sok minden, sok rosszat hallhattak, úgyhogy ennek ellensúlyozására csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy lehet bírálni Károlynak a területvédő vagy honvédő politikáját, ennek a hibáit, lehet bírálni az illúzióit, a naivitását, el lehet mondani rá sokféle negatív kritikát, egyet viszont hozzá kell említeni, őszintén kívánta Magyarország demokratizálását. Ez megmutatkozott abban, hogy milyen választókat képzeltek el, és bocsátottak egy olyan választói rendeletet, amelyen először volt általános és titkos választói Magyarországon, és először alkottak egy rendeletet, egy olyan földreformon, amely a magyar nagybirtokrendszert megszüntette volna, és a közép- és kisbirtokok réteget növelte volna meg. A kísérlet nem sikerült, a következő is köztársaság volt, Kumbéla 133 napja is, de ezt tanácsköztársaságnak hívta magát, amivel arra akar szintén mutatni, hogy nem egy hagyományos értelemben parlamentáris rendszer alakult ki, hanem a bolsevista mintára alulról a tanácsokra épülve lesz jönnek a köztársaság. Semmilyen szempontban nem keverendő össze, már egymást követték ez a forradalom és ez a köztársaság, a Károlyféle köztársaság. Következik a negyedszázados politikorszak, ahol hát ugye a köztársaság nem nagyon rajongtak a hatalomra került politikusok, többek között azért sem, ez Bíbó Istvánnak az egyik tézis egyébként, mert a köztársaság eszménye elválaszthatatlanul összefonódó triadonnal. Tudni, 18-19-20, meg az idegen megszállás, megszűnt a királyság, megszűnt a történelmi Magyarország, ezért is, de a lojalitások is. A katolikus egyház részéről természetes volt, hogy ők királyságban gondolkodtak. A magyar arisztokrácia részéről is nagyjából. A tisztánkodni reformátusok, a parasztok, aki gondolkodott erről, másként gondolkodtak, tehát az őszavuk nem hallatszott olyan messzire, úgyhogy kimondják, hogy Magyarország továbbra is királyság, noha királya nincs. Lehetne, és van is ebből akkor egy vita, hogy válaszunk a új király, hogy hívjuk vissza a Habsburgokat. A Habsburgok Ferenc Károly visszahívása külpolitikailag lehetetlen volt. Az antant hatalmak, a győztesek, akik a kijelölt békeszerződést is megalkották, úgy gondolták, hogy ha egy Habsburg megjelenik Budapesten, elfoglalja a trónt, az az egész Versailles rend, a középkorú rendre egy destabilizációs tényezőt jelent, mert a horvátok is katolikusok, a szlovákok is katolikusok, és elképzelhető, hogy negyedik Károly így meg tudja változtatni a középkorúra. Ezért tehát egy olyan utasítás érkezik Magyarországhoz a négy ülésétől, Párizsi Békekonferenciától. Magyarország